Üdvözletem! Csütörtök, úgyhogy Flaster is van méghozzá Sarka Díj és Csabával, az Alfa Hír azért is főszerkesztőjével, mert ugye megbízott főszerkesztője, de ez nekem nem tetszik, hogy főszerkesztőjével.
Köszönöm, szervusztok, üdvözlöm a nézőket.
És Szerető Szabolcs főmunkatársammal.
Szervusz!
Köszönöm, kívánok! Hát én nagyon gondolkodtam, hogy beszéljünk-e Bogdán Laciról, vagy ne beszéljünk Bogdán Laciról, megmondom őszintén. De aztán úgy voltam vele, hogy azért mégiscsak lehúztunk jó pár évet egy műsorban, meg aztán utána is voltak közös dolgaink, hogy akkor mégiscsak kellene. De hogy mit lehet elmondani ezzel kapcsolatban, ezen is nagyon sokat agyaltam, és nem vagyok sokkal előrébb, bevallom őszintén. Valami olyasmi van a fejemben, hogy nekem a Laci mit is mutatott, vagy mit is jelentett, hogy milyen nehéz lehetett neki ilyen rohadt magányosnak lenni. Hogy mindig voltak, akik elő tudták kapni az ő mondatait, és rá tudtak mutatni, hogy na, ez mint hogyha mi mondtuk volna, ez akár a szélső jobbtól a nem tudom milyen liberálisig mindig akadtak, akik egy-egy megszólalását azt úgy gyorsan zászlóra emelték, hogy na íme, hogy még egy cigány ember is azt mondja, amit mi, akkor biztos nekünk van igazunk. És hogy ő ettől mennyire szenvedett egyébként, hogy őt ezt valahogy így ítélték meg, hogy ez milyen bonyolult ez egész. És azzal, hogy elkezdtem gondolkodni ezen, hogy amit Amerikában is látunk, ami történik, hogy szerintem mi ezt baromira nem értjük, hogy mi történik Amerikában.
Talán idehozni, igen.
És mindenki próbálja ezt is magyarázni meg. És nekem valahol a Laci, mint jelenség is ilyen volt, hogy én sem mondom, hogy én értettem mindig, amit ő próbált kifejezni, hogy mennyire kemény lehetett neki ez a küldetés, és nem tudom, hogy megbirkózott-e vele valaha is igazándiból. Nagyon rossz felvezetés volt, mert ugye mit lehet mondani. És akkor ennek apropóján azon gondolkodtam, hogy is vagyunk mi itt most éppen a cigányokkal, meg a cigányok hogy vannak velünk. Nem tudom.
Hú, hát...
Használt valamit a Lacinak a ténykedése? Előrébb vagyunk. Így össztársadalmilag, megmondom őszintén, én szkeptikus vagyok ebben a kérdésben. Úgy érzem, hogy nem vagyunk egy fikasznyival se előrébb, mint valaha, és ez nem, nyilván nem rajta múlott.
Hát, ha csak azt a települést nézzük, ahol ő tevékenykedett, és ahol polgármester volt, ugye Cserdiben, én nem jártam ott. És én nem ismerem őt személyesen, nem ismertem őt személyesen. Ugye egy pillanatra ezen gondolkodtam is annak idején, mert ugye őt olyan sokszor láttam a televízióban, és olyan közvetlenül beszélt, hogy olyan érzésem volt, hogy mintha valamikor azért találkoztunk is volna, de nem találkoztunk, tehát éppen ezért ilyen személyes emlékeket nem is tudok felidézni róla. Tehát én azt ismerem róla, azt tudom róla, amit tőle láttam, hallottam nyilatkozni, meg amit egyébként úgy róla lehetett tudni. Tehát visszatérve az alapkérdésre, hogy ha csak azt az egy települést nézem, ahol ő kifejtette úgymond a tevékenységét, akkor ott már biztos, hogy megérte, tehát nem volt hiába való az ő küzdelme, az ő története, mert ott az a falu, hogy ilyen egyszerűen fejezem ki magam, azért mégiscsak egyről a kettőre jutott. Hogy aztán persze ezzel az örökséggel most mi lesz, azzal, hogy ez az ember ugye meghalt, és nem lesz jelen tovább ennek a falunak az életében, azt nyilván nem tudjuk, de az biztos, hogy ott van vesztenivalója annak a közösségnek. És ha más nem, akkor az a példa, amit ő megmutatott, akár a személyes életútjával, tehát hogy ő tényleg legarulóra, legszörnyűbb, méltatlanabb körülmények közül tudott felemelkedni. Éppen ezért is vagyok olyan, vagyis hát értem is egyfelől, másrészt meg egy kicsit értetlenül is állok ezelőtt, hogy ha van sikeres ember Magyarországon, akkor ő egyébként az volt, mert ahonnan elindult és ahova eljutott, ez igenis siker. Ez óriási erőfeszítés kellett, és neki ez sikerült. De valóban azt a terhet, amit ő cipelhetett egészen kis korától, ez a teher azért valahol mindig ott marad, ott maradhatott benne, és lehet, hogy emiatt is...
Azt nem fogjuk tudni megfejteni,
de ez már pszichológizálás valóban, ezt nem tudjuk. Az, hogy ő mennyi értetlenséggel találkozott, és az értetlenség alatt azt is értem, hogy időnként valóban olyanok is felkarolták, akikhez egyébként nem sok közel volt. Ez egyszerűen abból fakadt, hogy Magyarországon azt hiszem, hogy az ilyen önállóan gondolkodó, szuverén, belülről vezérelt emberek mindig is magányosak voltak. És sajnos azt kell mondjam, hogy jó darabig ez valószínűleg így is lesz.
Én is igazából a jövővel foglalkoznék. Tegnap csináltunk egy interjút, ugye Ábrahám Rovival, a Roma bloggerrel, és kérdeztem, hogy ők hogy látták. És például is elmondta, hogy ő nem értett vele mindenben egyet, tehát ő úgy fogalmazott, hogy pénteken elvesztettek egy nagyon fontos embert, elvesztett a roma közösség egy nagyon fontos embert, viszont született másnap egy legenda. Ő azt mondta, és ezzel egyet tudok érteni, hogy nem volt a roma társadalomnak egy olyan példaképe, egy olyan követhető, megfogható példaképe, aki valóban tudott volna akár utat mutatni, hogy így is lehet. És úgy lát, elképzelhető vagy reményeink szerint mondjuk Bogdán László akár halálával ezt így tud mondjuk pontot tenni, vagy megkoronázni azt az életutat, amit elkezdett, hogy lehet őt majd követni. És lehet a roma társadalomnak is megmutatni, hogy akár a mély szegénységből is van út, van arra lehetőség, hogy ebből ki lehessen törni. Ami szintén ebben az interjúban merült föl, hogy mi az, ami miatt mondjuk a többségi társadalom is el tudta őt fogadni, ami szintén akár a jövőre nézve lehet egy fontos szempont. Úgy látta például, és amit szintén egyet tudok vele érteni, hogy inspirálta, most nevezzük így a magyar társadalmat, a magyarokat, hogy van ott egy olyan cigány ember, aki tényleg nem csak beszél, aki tenni tudott valamit a szavai mögé. Akár statisztika, az, hogy nem volt bűnözés, akár az, hogy dolgoztak a falujában az emberek, és tényleg nem csak beszélt, akár pénzért mondjuk bent a parlamentben, hanem ő csinált valamit. A szavainak azért volt súlya, mert volt mögötte tartalom. És ez pedig nyilván eladhatóbbá tette őt, vagy pedig sokkal hitelesebbé tette őt, akár a többségi társadalom szemében is. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi az, amit ápolni kellene ebből a munkásságból, akkor talán ez a kettő. Hogy tényleg cselekvés, ha cselekvés van a szavak mögött, akkor annak van súlya, lehet eredménye. A másik pedig, hogy tényleg találtak egy maguk közül egy példaképet a romák is, azok, akiknek sajnos tényleg főleg vidéken, hát ugye akár az iskolőrség szempontjából is láthatjuk, hogy mi erre akár mondjuk a hatalomnak a válasza. Tehát lehet találni olyan példákat saját maguk közül, akiket nem a többség rakott rájuk, akiket lehetne követni. És kézzelfogható, és tényleg egy ember volt közöttük.
Csak, igen. Annyit mondok, hogy szerintem nyilván azért mondjuk a művészvilágban, és még az élet sok más területén vannak olyan életutak, tehát akik példák lehetnek a cigányság számára.
Csak ez a megfoghatóság, ez a kézzelfoghatóság,
ezt mondom. A közéletben viszont nem nagyon. Tehát de ő is tulajdonképpen, ugye nyilván az, hogy polgármester volt, és hogy ilyen sokat szerepelt, nyilatkozott. Persze, hogy sokat vagy nem sokat, ez megint csak relatív. Úgy vettem, hogy egyébként annyira ő nem is szerette ezt a reflektorfényben való tündöklést. Szóval a közéletben viszont nagyon kevés. És most nem is fogok neveket emlegetni, de azok, akik úgymond hivatalosan megjelenítik a cigányságot, tehát a különféle cigány szervezeteknek a vezetői, azok tudjuk, hogy egymással is milyen vitát folytattak, tudjuk, hogy milyen ügyek kapcsolódnak hozzájuk. Tehát ők sem a többségi társadalom számára nem tudták szimpatikussá tenni a cigány közösséget, sem nyilván a sajátjaik számára sem nagyon lehetnek példaképek. Ő ezen a világon is kívül volt egyébként, ő nem hivatásos roma politikus volt, valószínűleg ezt vissza is utasította volna.
Hát szerintem most itt nagyon utálná azt, amik itt, nem itt most, hanem egy csomó helyen, amik elhangzanak vele kapcsolatban. Méghozzá azért, mert hogy szerintem ez az értetlenség, amit az elején próbáltam olyan nyökögve előadni, de nem véletlenül nyökögtem, nem azért, mert nyökögős vagyok, mondjuk az vagyok, hanem mert hogy baromi nehéz megfogalmazni, és hogyha nekiülne az ember, és lehet, hogy napokig gyűrni egy publicisztikát, akkor összeállna ebből valami. Ha megpróbálom elmondani, hogy nekem ő mit tanított, nekem ő azt tanította a tevékenységével, meg ahogy megismertem mindennel, hogy milyen nehéz romának lenni. És ezt én nem fogom tudni elmondani, hogy mit jelent, csak láttam, hogy milyen nehéz neki romának lenni, és nem azért, mert hogy roma, hanem azért, hogy ilyen példákat tudok csak mondani, hogy volt egy ilyen közönség találkozó, és felálltott egy cigány asszony, és elmondta, hogy már ő évek óta nagyon szeretett volna a Lacival találkozni, és a példakia, és a többi, és a többi, és tökre összevesztek, mert hogy a Laci, hogy mondta, hogy de ő nem ezt a példakép, meg ízé, és nagyon összevesztek egyébként ezzel a rajongójával, az egyébként vicces volt valahol, és tetszett, hogy a műsorban is nagyon sokszor volt olyan, még a szabadfogásban, hogy mondjuk ott volt a Gaudi, talán vagy a Pörzsével vesztek össze, mert nem is emlékszem, pont, és mindegy. Tehát, hogy akit ő a szélső jobb képviselőjének gondolt, és hát a múltuk alapján ugye ez teljesen logikus is volt, hogy elmondott valamit a Laci, hogy ő mit gondol a cigányságra, hogy igen, nekik is tenniük kéne, meg a tanulásba bele kell tenni, meg a munkába, meg is az súlyos felelősség van a román, és hogy nincsenek roma vezetők, meg elmondta, és akkor mondjuk ennek a másik szereplő tökre örült, ami Laci meg kiakadt, hogy te ne örülj ennek, mert a te tevékenységed, amit eddig a szélső jobban tettél ebben az ügyben, az pont, hogy tehát nem tudom, mennyire érthető.
Értem,
hogy milyen rohadt nehéz lehet Magyarországon románok lenni, mert hogy sajnos ilyen sablonokban gondolkodunk, és nem tudom, hogy lehet ezzel kezdeni valamit. Tehát, hogy például mi is arról beszélünk, hogy példaképek kellenek, meg a kiemelkedés útja, meg izé, és én nagyon utálta ezeket, hogy ilyen sablonokba próbálják, vagy szorulnak be mindig az emberek, miközben fogalmam nincs, hogy lehet-e ezen kívül, vagy másként?
Persze.
Ő valami más dimenzióba
próbálják. Ha beszélünk például, hogy többségi társadalom, vagy nem tudom, nem cigány magyarok, szerintem ott is példakép hiány van. Tehát most ugyan ilyen szempontból mennyivel jobb a helyzet? Most mondjuk már a közéletbe, a politikába öt olyan embert, akire úgy fel lehet nézni, mint a Bogdán Lászlóra.
Mészáros Szíj.
De még egy kicsit maradva az eredeti témán, az még annyival lehet árnyalni a képet, hogy Bogdán Laci nem csak azért volt nehéz, mert roma volt, hanem egy apró településen élő vidéki roma volt. Tehát az, hogy így kijelenteni nyilván az, hogy romának nehéz Magyarországon, azt azért nem lehet. Tehát attól függ, nyilván hova születik. Nyilván egy baranyai kis településben, Borsodban egészen más az élet, egészen mások a kilátások, egészen más beleszületni, mint mondjuk akár Budapesten.
Hiszem, hogy...
És akár úgy, mint amit Szabolcs is mondott, ugye akár a művészvilágban, akár ha még nagyon vékony is, de az akár polgári asodó rétegben, akár a középosztályban, akár a dolgos, akiknek mondjuk már a szülei is dolgoztak, és városokban élnek, tehát nyilván itt is van, és lehet árnyalni. Bogdán Lacinak pont az volt a még inkább, azért lett még nagyobb a keresztje, mert pont egy olyan térségből jött, ahol, hogyha éppen magyar él, annak is kilátástalan.
Igen, de akkor nem jól mondtam el. Mondok egy példát, van nekem egy cigány barátom, ugye minden náci is így kezdi mindig a sztoriai. Együtt nőttünk fel otthon Sátorújhelyen, és hivatásos rendőr lett, méghozzá most már ilyen aranyvárlapos, úgyhogy nem akárki. Hogy amit te nem fogsz átélni itt Magyarországon, fehérbőrű magyarként, ez már tudom, ilyen veszélyes téma kezd lenni. Amikor ketten felszálltunk a villamosra, beszélgetve, és akkor ül a néni, és így szorosabbra fogja a táskáját. Tudod, ezek ilyen apróságok. Én erre gondoltam, hogy milyen nehéz lehet. És amikor a Laci próbálta ezt a saját maga, szerintem ő küzdött a saját cigányképével is, az ön képével is, vagy az olyan hülyeség szerintem mit csinálta, vissza is vonom. Úgy tűnt, hogy küzd azzal is, és próbált ennek valamit is, hogy ő azért volt, én azért éreztem nagyon magányosnak ebbe a történetbe, hogy milyen nehéz lehet megfogalmazni magad. Mondjuk Erdélyben magyarnak lenni. Például. Tehát, hogy vannak ilyen, amiket te itt nem fogsz érteni Budapesten, hogy milyen, amikor te érted, valami ilyesmit próbáltam, és ő ennek az egésznek próbált valami sajátos új keretet adni, és ezt próbáltam az elején mondani, hogy abban maradt nagyon-nagyon.
Ezért nem jó például a Black Lives Matter-t ide behozni, amikor mi se tudhatjuk, hogy ott kint milyen.
Igen, nem is hoztuk be, hál' Istennek, még én nekem se sikerült, nem is akartam egyébként.
Nem volt erre kísérlet.
Nem, csak mondtam, hogy nem értjük azt se. Az egy jó kísérlet volt. Ennyi. Nos. Laci. Na, szóval, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy doktor miniszterelnök úr kiadta az ukázt, ugye, hogy Adria megy a levesbe, és akkor helyette menjen mindenki a Balatonra, ami teljesen jó, egyébként én imádom a Balatont, csak közben meg van az a történet, hogy a Balaton egy picit, mintha a NER által meg lenne éve, ugye, és egyrészt egyre kevesebb a szabad strand, egyre kevesebb olyan hely van, ahol csak fogod, és akkor jól érzed magad. Meg hát úgy tűnik, hogy persze van egy csomó jó strand, de hogy kezd egy kicsit kevésbé fogyasztóbarát ár színvonalat képviselni. Mindaz, amit úgy mondunk, hogy Balaton, sőt, most pont arról jelentek meg írások, hogy a balatoni vállalkozók értelemszerűen egy ilyen vacak kezdés után, hát most próbálják behozni, amit még csak lehet. Hirtelen nagy tömeg zúdul oda, aminek ugye egyértelműen árfelhajtó jellege van, úgyhogy nem biztos, hogy annyira jó lesz most ez a balatoni nyaralás. Miközben mondom, én imádom a Balatont, csak hát mit csinál ott a NER? Mi történik ott szegény tóparttal.
Erről eszembe jut egy filmes élményem. Volt egy olyan filmem olyan régen, mondjuk pár évtizedem, az is ilyen társadalmi különbségeket mutatott be, az volt a Cimo Spangol, egyébként Adam Sandlernek az egyik zseniális filmje. Ott ugye a mexikói, illetve a fehér amerikai közösségek közti különbségeket mutatták be, és feljött a spanyol ajkú kislány, ugye Adam Sandlerék, ez akik egy gazdag fehérek voltak, és mentek le a tengerpartra, és akkor a kislány rácsodálkozott, hogy ő nem is tudna lejutni a tengerpartra, mert a part be van építve, mindenhol házak vannak, és ami ugye a tenger, amit ugye mindig Isten megteremtett, azt most emberek vették meg, és csak úgy nem lehet lejutni. Tehát nyilván ez... Kicsit azért lehet ebben érezni már egy ilyen tendenciát, hogy mintha a Balaton is most már kicsit ki lesz sajátítva bizonyos üzleti érdekeltségeknek, és ahhoz, hogy lejussunk oda, ami effektíve a magyar tenger. És ugye így volt reklámozva, meg így volt mondjuk már az előző rendszerben, és oda nekünk most külön kell majd fizetni valakinek, aki mondjuk amúgy is elviszi a közbeszerzéseket. Tehát ebből a szempontból van egy ilyen kellemetlen utóíze, viszont, és azért ne legyünk igazságtalanok, tehát érdekes, hogy a fejlesztések is megtörténnek mellette. Tehát igazából ezt úgy kell valahogy elképzelni, hogy, vagy úgy kéne valahogy kezelni, ezeket helyén kezelni, hogy mit kapunk cserébe. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy lepukkant strandokon, akár szabad strandokon, vagy akár csak egy olyan területeken, amire azt mondtuk, hogy szabasan, mert volt egy stég, ami levezetett a Balatonba, és hogy azt mondtuk, hogy ez itt jó, akkor nyilván az se jó. Nem jó mondjuk a településeknek, a környező településeknek, meg mondjuk nem jó senkinek. Hogyha most, hogyha ők fejlesztenek, mert most gyakorlatilag már mindent ők csinálnak, mert náluk van a pénz, de mondjuk tényleg valami értelmes dolog kisül belőle, akkor nem kell egyből oda menni zászlót lengetve, hogy akkor mindent vissza. Tehát valahogy ezt a kényes egyensúlyt nyilván meg kéne találni.
Az egy jó irány majd, ha még tudunk arról beszélni, amit mondta, nekem tetszik. Ez a filozófikusabb, hogy ki a Balaton? Tehát, hogy mindannyiunk érdeközben, mert ki a Balaton?
Hát, ugye az a baj ezzel, és én is ezt a dilemmát pontosan érzem, amit a mai megszólalásodból is árad, hogy miközben mondjuk a miniszterelnök valóban erről beszél, hogy magyarok akkor belföldi turizmust támogassátok, mert ugye ebből jön ki jól az ország. Ez így, ha az ember nem tudná, nem ismerné azt, nyilván sokan nem is ismerik, mert mondjuk olyan sajtótermékeket olvasnak kizárólag, vagy olyan sorokat néznek, ahol ilyenek el sem hangoznak, hogy Mészáros Lőrinc, Balaton, Tiborc, tehát ilyen összefüggések nincsenek. Onnan nézve ez itt teljesen rendben van, csak itt az a baj, hogy a közérdek és a magánérdek az oly mértékben fonódik itt össze, hogy igen, ezek az érdekcsoportok valószínűleg végrehajtanak abból az irdatlan pénzből, amit kapnak ezen címszó alatt olyan fejlesztéseket is, amelyek szükségesek, értelmesek, de az látszik, hogy ebből azért csak egy, tehát ebből nem minden magyar fog részesülni, mert egész egyszerűen az árak, amelyek azok nagyon-nagyon brutálisan felmennek ott, és egyébként hagyományosan drága a Balaton, tehát ez nem idei jelenség, ez azért már régóta köztudott, hogy így van. És valóban, aki csak úgy oda menne és szabad strandokat keres, annak a lehetőségei egyre jobban szűkülnek, tehát ez azért valahol az orbáni neoliberális vadkapitalizmusnak is egy ilyen kísérleti terepe a Balaton. Emellett ennek nyilvánvalóan vannak hozadékai is, tehát ha valami eddig lepusztult állapotban volt, és azt valaki fejleszti, az úgy magában nyilván jó, csak ennek a hasznát azért nem biztos, hogy az egész közösség
élvezni
fogja. De
vannak tök jó önkormányzati strandok is egyébként, tehát hogy
igen.
Valóban ahol szolgáltatást adna, meg már...
Egymás mellett, tehát hogy talán 64 szabad strand van még a Balaton körül, tehát...
Igen, de az a tendencia az teljesen egyértelmű, hogy az, ami terjeszkedik, és ezek a lehetőségek szűkülnek, nyilván most is meg lehet találni azokat a helyeket.
Hát azt is tegyük hozzá, most hiába árulunk mondjuk 1900 forintért egy lángos, csak most mondtam valamit, tehát azt nem fogják megvenni. Tehát nyilván nem lesz akkora kereslet egy 1900 forintos lángos, akkor most mindenki, aki letódul, az meg fogja venni, tehát egy idő után azok is, akik mondjuk meg tudják venni, nyilván egy idő után eltelnek lángostól, és nem fognak még egyet vagy harmadikat is megvenni. Tehát nyilván a kereskedőnek, vagy a szolgáltatónak se fogja megérni.
Én az utóbbi időkben ott a Balaton környéki utazásaimból nekem két tendencia maradt meg nagyon erősen. Az egyik az, hogy tényleg vannak tök jó fejlesztések, például Balatonfüred valami jól néz ki.
Igen.
Tehát ott most már ott a sétány, meg ott azok a villanegyed, minden, az nagyon polgári, legalábbis a hangulata. tényleg úgy érezheted magad, mintha nem is tudom, hol lennél. Hát Balatonfüreden, de hogy akár bárhova. De tényleg nagyon tetszik Füred, nagyon jól kezd kinézni. Az egyik, máshol is láttam ezt a jelenséget, hogy jó dolgok épülnek, meg ízléses dolgok épülnek, az már nagy szónak számít. Ugyanakkor meg azt látom, hogy egy rakás ilyen vízpartot elfoglaló, ilyen lakópark-szerű akármit felhörrentenek most, és hát az nyilván az meg ez az új építési, akár ilyen ingatlanok, az nem annyira tetszik, és ott nyilván elvész a part, hát ott akkor azért lesz privát cucc lesz, és hát majd a gazdagék, ha ne erelik nyilván, ott tud vásárolgatni, mert 1 millió forintos négyzetméter áron, hát nem én fogok ott vásárolni. Legalábbis egyelőre majd, hogyha Karácsony megvesz ki róla, akkor majd én is szétvásárolom. Na mindegy.
Hát ez az a dilemma, amit fel kell.
De mindenki menjen a Balatonra, ettől függetlenül egyébként tök jó hely. És úgyse jönnek a külföldiek. Hát most az agyanom, hogy külföldi turista az idén az.
Hát legalábbis sárga országból, zöldből.
Hát befog itt minden. Akkor beszéljünk is erről, jó? Mert hogy mai friss. Egyrészt ugye, amikor készültünk még tegnap, hogy beszélgettünk a témákról, akkor még a zenészeknek a kis civajkodásáról akartunk Majka és a Lovasi Andrásnak a vitáján keresztül beszélni, vagy annak a fényében. De hát kitágult ez rendesen azzal, hogy Gulyás Gergely bejelentette, hogy augusztus 20-a is megy a levesbe. És nekem most már úgy tűnik, hogy ezt a kulturális szférát, ezt a kormány ezt most elengedte. És tudjátok, mi jutott eszembe? Ez már lehet, hogy összeesküvés elmélet, én nem nagyon szoktam olyanokat gyártani, akkor majd olvassátok a filmre, hogy nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy mi történik a kulturális közalkalmazottakkal, ugye ki zavarják őket a piaci szférába. És most, de mondom, lehet, hogy ez ilyen nagyon kis, és már a NER megmérgezte az agyamat, és már mindenben ilyen neres rosszaságot látok. De hát basszus, az történik, hogy a kormánynak egy ilyen hatalmas kolonctól most sikerül akkor megszabadulnia, mert lássuk be, hogy ha nincs kulturális esemény, akkor nem kellene kulturális eseményszervezők, nem kell a kulturális intézményhálózat, mert hát minek, hova, minek. Ezeket most szépen kitolják. Ugye az volt a szöveg, hogy aki jó a kultúrában, az jó lesz az piaci szférában. Igen. És sőt, ott tudja majd igazán megmutatni magát. Oké, csak hát nincs piaci szféra, mert hogy épp most szűnik meg azzal, hogy nem lesz semmilyen rendezvény.
Az, ami ma elhangzott a kormányinfón, szerintem az egy nagyon fontos és szerintem súlyos dolog volt. Illetve nem is az, ami elhangzott, hanem annak az üzenete. Tehát azt gondolom, hogy akinek eddig volt illúziója azzal kapcsolatban, hogy mi várható, az most már bizonyos lehet abban, hogy ez az élet jó darabig a normális kerékvágásban nem fog visszatérni Magyarországon. Azzal, hogy Gulyás Gergely azt mondta, nem csak az, hogy az augusztus 20-i ünnepséget lemondják, ami a kormány számára egy fájdalmas döntés lehetett, mert nagyon készült rá. Tehát most azt lehetett tudni, hogy most minden idők legnagyobb ünnepség sorozatát tervezték ezzel kapcsolatban, és én még értem is, hogy miért tették volna ezt. De ezt most nem fejtem ki, máskor elmondtam. De hogy ugye még nem mondták ki, hogy augusztus 15-én nem lehet megtartani az 500 fő feletti kultúrás rendezvényeket, de gyakorlatilag azzal már, hogy hát már szép magyar szóval belengedte, hogy ez fog bekövetkezni. Tehát hogy ez arra utal, hogy itt tartósan azzal kell számolni, hogy itt a sem a, nem csak a zeneipar, de egyáltalán azt gondolom, hogy ebből következik sok minden más is. Az egész gazdaság nem fog tudni visszaállni arra a működési modellre és szintre, színvonalra, amit megszokhattunk az eddig, a vírus előtti időszakig is. Ennek egyébként szerintem még nagyon súlyos és mélyreható gazdasági társadalmi következményei lesznek, és ez a kormány számára is egy iszonyatos súlyos problémát jelent. És azért ez is egy összetettebb kérdés, mert azért, ha ugye ez most a nagy fesztiválokat is érinti, tehát amit még esetleg megtarthattak volna, akkor valószínűleg már ezt se fogják megtartani augusztus második felében és szeptemberben. Na most azért tudjuk, hogy a fesztivál iparba is azért a NER igen rendesen behatolt. Igen. Már. Tehát azért itt is tulajdonképpen saját magukat is. Nyilván tudjuk, hogy ezeket a szerepeket fogják kompenzálni, tehát akiket kell a szállodaiparba, turizmusba is láttuk, hogy egyből kompenzálták a saját. Valószínűleg itt is meg fogják tenni, de ez valóban érdekes, hogy ezt az egész, tehát a miniszterelnök ugye, ahol mi azt itt mondott még márciusban a veszélyhelyzet elrendelése előtt egy konferencián, amin én megdöbbentem ezen a beszédmódon, hogy a turizmus kampó mondott egy ilyet. Most tulajdonképpen azt mondták, hogy akkor a zeneipar kampó, most ez ezt jelenti.
Hát nem csak a zeneipar, jelenti, hanem a művészeti világ, a táncosok,
ugye elhangzott azt, hogy majd lesz valamilyen nem tudom, milyen pénz alap, amire lehet pályázni, de azért ezt tudjuk, hogy igen, lesz, akit nem hagynak az útszélén, nagyon sokat akart meg ott fognak hagyni az útszélén. Egyébként nem is lehet nyilván mindenkin segíteni, tehát nincs az a pénz, pláne akkor, hogyha olyan más célokra költik el, amit. Ugye megkérdőjelezhetők. Tehát igazából csak azt akartam mondani, hogy ez egy nagyon fontos pillanat most, amikor nagyon sok mindenkinek szembesülni kell brutálisabban valóban a művész világnak azzal, hogy hogy itt tartósan be kell rendezkednie egy olyan helyzetre, amely nagyon eltér attól, amit eddig megszokott. És arra is fel kell készülnie, hogy nem fog mentővet kapni. Hát valami kis leeshet, de és ennek mondom, nagyon súlyos következményei lesznek még.
Hát én is ezt emelném ki igazából, amit Szabolcs mondott, hogy ha nem is vereség, bár ugye legyőztük a koronavírus, de én igazából, tehát hogyha még meg kellett volna kérdezni, hogy még a kormányi felőtt is azt mondtam volna, hogyha valami, tehát hogyha 4 napra ki kell nyitni az országot, akkor is megtartják a tűzijátékot, meg azt a Szent István napi ünnepség sorozatot, mert annyira kellett volna nekik nyilván bemutatni, jót tett volna nyilván a közhangulatnak is. Pont az a baj, hát amit ugye ez szinte egy beismerés lehet, hogy ezt a csatát, amit ugye elvileg legyőztük, tehát mégsem győztük le ezek szerint a koronavírus, tehát nem hiába, hogy ezt a központi ünnepséget igazából alig egy hónappal a megrendezés előtt ezt le kellett fújni. Tehát ez egy olyan veszteség, amit nyilván bevállaltak, és ami egy olyan nyereség lett volna, ami akár még tovább is vitte volna őket egészen a kampányig. Viszont ez egy olyan veszteség így, ami mindenki számára egyértelmű tette, hogy ezt a vírust nem győztük le. És hogyha hiába mondják azt mondjuk, hogy Magyarországon az egész környék, vagy egész térségben nincsenek nálunk betegek, mert mi vagyunk itt a nagy biztonságos ország, valamilyen oknál fogva a legnagyobb, legfontosabb állami ünnepséget, ami az összmagyarság számára lett volna kiemelkedően fontosságú, nem engedték megtartani.
De nyilván mi vagyunk tényleg egy ilyen egészségsziget vagyunk.
Igen, de valamiért akkor nyilván meg lehetett volna tartani. Tehát ez szerintem
is egy olyan hangbeesüze. Nem? Hogy melyik a politikailag melyik a ér többet? Azért többet, hogy ez a 4 napos önünnepség, vagy pedig azért többet, hogy megtartsák ezt a nyugalom, béke és most már egészségszigete feelinget. Mert hogy tényleg ez Magyarországon azért tényleg, miközben ugye az elmúlt 2 hétben én arra emlékszem, hogy majdnem minden nap az volt, hogy rekordszámú beteg a világon, újabb rekord dölt meg.
Igen, de hogyha most egészséges emberek nem tudják megfertőzni egymást, tehát érted? Tehát, hogyha összerakunk egy csomó egészséges embert ott majd a Budapestben, aki nézik az ünnepségeket, azok nem fogják megfertőzni egymást. Ezek szerint akkor vagy tudják, vagy sejtik, hogy sok olyan fertőző ember, aki mondjuk esetleg nincsen feltüntetve a rendszerbe, vagy ők nem tudják, hogy látás.
De megbetegednének.
Mert mi történne akkor, ha mondjuk szeptemberben valamikor radikálisan megemelkedné az esetszám, akkor az egy politikailag vétetetlen helyzet lett volna, mert nyilván az ellenzék azt mondaná, és valószínűleg még igaza is lenne, vagy ez feltételezhető, hogy bizony ennek az 5 napos nagy ünnepség sorozatnak a következménye az, hogy berobban újra a járvány. És ugye nyilván itt még az is felvetődhet, hogy akkor már tudjuk, hogy mindent mér folyamatosan, tehát a közhangulatot, és lehet, hogy olyat is mértek, ugye már azért ez egy politikai vita volt itt a Lánchíd felújításával összekötve, hogy most akkor legyen ünnepség, mire költsük a pénzt, és ugye nagyon drágán szervezték volna meg ezeket, ezért tudhatóak a számok, elég brutálisak ezek is. Nyilván itt is meg lesz a kompenzáció majd valahogy azoknak, akiknek ilyenkor meg kell, hogy ez legyen, nem szenvedhetnek veszteséget.
Meg elköltöttek már most egy csomó pénzt erre.
Tehát ugye politikailag is értelmezhető ez a vita, és lehet, hogy olyat mértek, hogy ebben túl nagy kockázat van,
ugye, nem éri meg nekik. Az antitűzijáték hangulat az biztos, hogy nagyon erős volt. Tehát az, hogy
Max ez esetleg a belvárosban, vagy Budapesten, nem hinném amúgy.
Hát,
tehát ez egy
hát nagy voltak mérések, amelyek már nyilvánosan is amit mutatták, hogy azért van ellenállás, és hogy mondjuk a Lánchíd vitában, amit ezzel összekapcsolódott, abban azért, ha jól emlékszem, a többség inkább a főváros álláspontját válja magának, hogy a kormány nem segíti a kellő mértékben.
Én is azt érzem, de még ez kevés lenne, hogy nekem is nagyon furi, engem meglepett ez a döntés, hogy lefújják. Szerintetek meddig lehet ezt fenntartani egyébként? Tehát meddig lehet a társadalmat megfosztani attól, hogy társadalom legyen? Nem, hogy ne lehessen összejárni, hogy ne lehessenek rendezvények, hogy maszkokba kelljen mindenhol. Mert ezek mind úgy hatnak, hogy a társadalom, mint olyan, azért nem igazán működik társadalomként. Meddig tartható fenn ez az állapot? Tehát nem látom azt, hogy lenne B-terv, vagy lenne bármi gondolkodás azon kívül, hogy adott esetben megint bum vissza leereszkednek az ajtók, és akkor megint mindenki otthon, és maradj otthon, és ugye meg kicsit belebegtették azt is, hogy hát lehet, hogy digitális oktatás lesz szeptembert, ami agyrém, tehát ezt nehogy valaki ezzel próbálkozzon.
Erre a válasz mondjuk azt fogja megadni, hogy ugye megint bezárták Kecskeméten a Mercedes gyárat, tehát most lehet, hogy nem leszek népszerű, de engem sokkal jobban aggaszt, mikor mondjuk abból a szempontból bezárnak egy gyárat, és mondjuk az ottani emberek vesztik el a munka, a megélhetésüket, mint mondjuk éppen a zenész társadalomnak nem lesznek buliai.
Miért? Ugyanaz. A zenész társadalom az úgy van, hogy a zenekar ott van elől, és mögöttük van 50 ember még. A hangmérnök, a világosító, a mit tudom, a szervező, az intézmény, aki a helye. Tehát, hogy az baromi nagy veszteség lesz.
Csak hogyha látjuk azt, hogy bezárnak ezek a gyárak, amik adják a GDP-t, Magyarország GDP-t és a gazdasági termelését, akkor azt jelenti, hogy itt a világválság, és akkor semmi nem fog megmaradni.
Oké, csak a... Igen. Csak mondjuk, hogyha... Ez a különbséget nem. A kettő között, és nem ez volt a kérdés, kedves kolléga.
Nem, csak erre mondtam ezt, hogy ha bezárnak a gyárak, akkor nyilván akkor lesz vége ennek a sztorinak. Ha nem lesz megélhetés, Magyarországon igazából azt láthattuk, hogy bármelyik rendszer, bármelyik kormány, akár a Gyurcsány kormány is azért tudott megbukni, mert az emberek gazdasági érzete, vagy valós gazdasági érzete romlott, és nem tudtak megélni.
És ez egy óriási veszély erre a kormányra nézve, ezt próbáltam az előbb elmondani, és én sem látom egyébként, hogy mi a válaszuk erre, egyébként, hogy ez meddig tartható fenn. Most azért szögezzük le, hogy most azért olyan brutális korlátozások nincsenek, tehát azért a mindennapi élet az zajlik, és sok mindent meg lehet rendezni már. Most igen, ezeket a nagyobb eseményeket nem. Ugye most erre nyilván ki lehetne térni, ugye a futball
augusztus másodikán kezdődik az NB2.
Már kezdődik két Magyarországban, két szabályrendszer, valami mindenkire érvényes, és valami meg a futball mérkőzésekre érvényes, mert ugye ott megtudtuk, hogy miért, tehát hogy mert ott nem isznak alkoholt, azért ott lehet. Itt én megjegyzem itt annyi személyes tapasztalattal, hogy én mostában ugyan nem, de elég sokat jártam futballmeccse, és hát bevallom, minden egyes alkalommal ittam, és legálisan tudtam ott alkoholt fogyasztani. Nem tudom pontosan, miről beszél Gulyás Gergely.
Elő szoktak fordulni itt a szurkolók ezt.
Én nem ilyen vagyok, csak azt mondom, hogy lehet fogyasztani alkoholt, vagy lehetett, tehát be lehet ezt tiltani, de ilyen szempontból akkor be lehet tiltani egy koncerten is, és akkor nem áll fönn az a probléma, amiről Gulyás Gergely beszélt. Tehát, hogy itt látszik, hogy azért vannak, tehát én értem a kormány óvatosságát, tehát amit elmondtál, hogy miért kell ezt csinálni, azt mondom, hogy óvatosak, és ugye amíg nincs vakcina, addig az óvatosság, hát ez végül is indokolt. Csak ugye az a furcsa, hogy eközben meg kettős mércét alkalmaznak ilyen látványosan, és úgy tűnik, hogy a járványi szempontok fölött időnként van valamilyen másfajta szempont, amit hívhatunk politikai szempontnak, hívhatunk esetleg valami fajta személyes szempontnak, és akkor nem mindenkire vonatkoznak ugyanazok a szabályok.
Én most kivételesen nem csak a magyar kormánynak tenném fel ezt a kérdést, így hogy magunknak feltettem, hanem így az, mi van akkor, ha nem lesz vakcina? Mert most épp tegnap előtt volt az a hír, hogy megvizsgáltak egy rakás embert, aki átesett a betegségen, és kiderült, hogy a szervezet 2-3 hónap után már nem termeli. Hmm. Tehát, hogy nincs ez az átüzé, mint hogy, és akkor az antitest, stb. Úgyhogy nem működik az a klasszikus út, amit eddig gondoltak, hogy mi van, ha ez van? Mi van, ha ez tényleg egy olyan fránya vírus, hogy örökké itt lesz velünk, és ugyanígy fog működni, és nem lesz ellen ellenszer. Tehát ezt fogjuk játszani, ezt a bizonyos iparágok megszűnnek létezni.
Hát ezt nyilván a
nem fog összejárni, lehet, nem fog tüntetni, az, mint hogyha annyira fontos lenne, Magyarországon úgy sincs sem értelme, de hogy nem lesznek nagy rendezvények, nem lesznek fesztiválok, nem fogunk színházban, tehát hogy így akkor lemondunk mindenre? Vagy mit fog csinálni? Jó, ez nem tudom.
Igen, itt fog csinálni az emberiségtel.
Igen, de nem, minden esetre ezen agyalok mostanában.
Hogy nyugati társadalom, meg a fogyasztói társadalom nyilván ezt a kérdést akarod feltenni, hogy Afrikában, például, vagy nem tudom, Dél-Kelet-Ázsiában mennyire vágta, vagy hát, változtatta meg a szokásokat, azt nehéz. Nem tudom, hát nyilván jövőkutatóknak kéne választ adni arra. Láttunk mondjuk filmeket, ahol mondjuk sötét jövőt is fel tudtunk, elég tudtak tárni, de például azt most is látjuk, hogy az online mennyire megváltoztatta a már most jelenleg is a társadalmat. Például, ahol járok egy iskolába, ilyen tanfolyamra, nyelvtanfolyamra, ott például már a hallgat, ott is ugye le kellett állítani, és most, amikor visszamentünk, gyakorlatilag páran maradtunk, mindenki állt át az online-ra. Ugyanezt ugye láthatjuk azt is, hogy ez egy légy volt. Uh-huh. Azt is láthatjuk, hogy...
Még mindig ott egy poloska lenne.
Ennyi. Csak jelzte, hogyha sem nem látták a nézők, hogy miért kapkodok, tehát nem...
Na, már én is.
Nem a betegség, ennyi.
Abszolút csináltam, hogy tehén
farokkodban. Azt is láthatjuk, például az iroda bérléseket, az irodapiacot is, ingatlan piacot is mennyire megváltoztatta már most, tehát hogy áttértek a cégek az online munkafolyamatokra. Tehát nyilván változik ez a rész az életünknek, hogy hosszasan meddig lehet, hogy a karantint amúgy 40 napról szólna, meddig viselheti el egy társadalom, szerintem, legalábbis én nem tudom megmondani, fogalmam sincs. Nyilván mi nem úgy, tehát nem olyan a helyzetünk most, mint akár Szerbiában is, vagy akár Bulgáriában, ahol ebből konfliktusok születtek. De biztos, hogy van egy határ. Tehát annyit akkor én meg tudok határozni ma, hogy van egy határ.
Én is azt gondolom, hogy igen.
De hogy hol, és hogy az miben fog megnyilvánulni, azt nem tudom.
Az tény, hogy a magyar társadalom szerintem az első szakasz.
Bocsáss meg, csak eszembe jutott még valami. Mi is lementünk, megnéztük Miskolcon, meg Borsod megyében, és hogy például ott hogy élték meg az emberek a vírus, meg az egész járványt. És kis falvakban, hát nagyjából ugyanaz, mint ami Baranyainak, ugye akár Bogdán Laci is jött, és igazából gyakorlatilag hát ott beteget nem láttak, ott még statisztikailag se volt. Tehát az egészből annyit jöttek ki, hogy, hogy elvileg van valami járvány, és kéne felvenni maszkot, de hát ugye nem volt semmi. És beszélgettük a boltosokkal is, és mondták, hogy ha ők betartanák, hogy akkor még voltak ezek az idősávok, bármilyen szabályt ezek közül, akkor már rég tönkre mentek volna. Tehát ők az egészből annyit vettek észre, hogy most nincsen közmunka se, és ő nem tudnak megélni, meg ez a bevétel források is elment. De az, hogy már most Magyarországon, Európai Unió közepén, a keleti országrész, észak-keleti országrészben is ugyanazt látták, mint hogy most mi azért sápítozunk, mert nem tudunk elmenni akár színházba. Tehát ez megint az a valóságérzékelés, amit ugye már mi is másképp láttunk, mint akár a saját honfitársaink is, és akkor átadtam a szót.
Csak annyit akartam mondani, hogy tehát én úgy érzem, hogy ezt a karantén időszakot, ami tavasszal volt, azt a magyar társadalom az elég fegyelmezetten végigcsinálta. Talán ennek is köszönhető, hogy ilyen viszonylag kedvezően, vagy jól jött ki, átlagosan kevés megbetegedéssel megúszta Magyarország ezt a járvány, legalábbis az első szakaszát. Csak hogy ezzel viszont van egy olyan probléma is, hogy a kormány, meg ahogy a kormány gyakorlatilag megünnepeltette aztán magát, hogy nagyon nehéz lesz, ha esetleg valami hasonlóra lenne szükség a közeljövőben, megint elhitetni a társadalom, vagy rábeszélni a társadalmat arra, hogy igaz, hogy tehát az az élménye az embereknek, hogy betartottuk a szabályokat, igazából a semmiért, mert nem tömeges megbetegedések nem voltak. Most még egyszer ezt végigcsinálni, és annak a kellemetlenségeit, meg annak a hatásait már ismerve, a hosszú távú hatását, amit ma is nyög a gazdaság, meg az a sok munkanélkül maradt ember, hát ez egy nehéz mutatvány lenne, hogyha erre kényszerülne a kormány, és ne adja Isten, hogy erre ne kerüljön sor, mert ez, azt gondolom, hogy senkinek nem lenne. A kormány számára szerintem egyenesen katasztrofális lenne, tehát ez politikailag nagyon veszélyes helyzet lenne. Senki nem figyel ilyenekre, nyilván a társamat ez nem érdekli, de csak úgy szólok, hogy a költségvetési hiány az teljesen felborult, tehát hogy olyan számok jöttek, amik már nagyon régóta nem, és azért ezeknek nyilván lesz hatása.
Hát lesz, főleg, hogyha nem áll talpra tényleg a
és hát nem áll, ez mondjuk látunk egy szférát, ami már bizonyosan nem fog talpra állni.
Pont ugye ebben a műsorban beszélgettünk arról, hogy volt egy felmérés a karantén időszak után, hogy azért ez a digitális oktatás, amit nagyon megünnepelt a kormány, hogy mennyire jól csinálták ők, akik bedobták ugye gyakorlatilag egy-két óra alatt, egy hétvége alatt azért a gyeplőt a lovak között, na, úgy álltok meg, és hát valahogy megoldották a tanárok, hogy azért ott pont ezekben a kis településeken, például ugye, ahol a legszegényebb emberek élnek, hát az ott nem működött sehogy se, az katasztrófa volt. Tehát, hogyha a kormány azt gondolja, hogy végülis ez így működött, és szeptembertől megint nyomassuk a digitális oktatást, gyakorlatilag teljes régiókról fog lemondani, hogy ott a gyerekek bármit is. És még a jó iskolákban, jó tanárokkal és jó lehetőségekkel rendelkező családok és diákok szintjén se volt olyan hatékony ez. Tehát nem adta vissza azt, hogyha 100-nak tekintjük, 100%-nak tekintjük a klasszikus oktatást, amikor mindenki fizikailag jelen van, hát nem tudom, hol volt ez ahhoz képest, mondjuk egy baromi jó iskolában mondjuk 80%-át elérte, itt meg volt, ahol tömegeknél meg nullát érte.
Hát sajnos ez a társadalmi szakadékokat csak tovább növelte, ez a digitális oktatás, ez nyilvánvaló.
Az biztos, úgyhogy nincs szeptember digitális oktatás, nem akarok otthon ülni megint egyfolyt. Na mindegy, ez egy kis önző dolog volt. És ha már az iskolák, ugye megjelent az a lista, hogy hol is lesznek az iskolaőrök. Na most hát eddig azt tudtuk, vagy úgy gondoltuk, hogy az iskolaőrt az oda rendelnek, ahol kérik. De ehhez képest a listára ugye felkerültek olyan oktatási intézmények, akik nem kérték, hogy náluk iskola
legyen. Gulyás egyet mondott, egy iskolát mondott.
Én kettőről tudok, amiket viszont nem írtam ki.
De a mostani kormány pont egyet mondott.
De hát ez a másik iskolának azt már meggyőzték, hogy ő kéri.
Ja, igen, oda pirította.
Rájött, hogy ő is
de mondjuk ez mindegy, statisztikai hiba bármi, bár mondjuk az adott intézmény nyilván nem így fogja, hogy a diákok megélni. Megnéztem én ezt a térképet egy kicsit részletesebben, és hát olyan nagy meglepetés nincs, tehát hogy nagyjából lehetett tudni, melyek azok a régiók, hát amiről sokat szoktunk beszélni, és te is említetted az előbb, ugye nyilván ahol a nagy szegénység van, ott vannak olyan iskolák egyrészt. A másik, hogy a szakgimnáziumokban szinte majdnem mindenhova, az egy nagyon elgondolkodtató információ, hogy ho-ho, ez a nagy vívmány, amit a kormány ugye úgy adott elő, hogy a munkaalapú társadalom kapuját kinyitja a
lelkes szakmát kap mindenki.
Igen, ez gyerekek előtt. Hát az úgy tűnik, hogy ott vannak kis problémák, tényleg majdnem mindegyik szakgimnáziumban, iskola. őrt kértek, vagy rendeltek oda. Ez is egy személyes dolog, én megnéztem otthon a kis általános iskolai alma máteremet, hát oda is.
Hoppá.
Oda is kértek, hát igen, ott egy kicsit átalakult minden az én fatornyos kis szülővárosomban, úgyhogy azon elkeseredtem, de az itt most nem annyira fontos. Szakgimnáziumok és elmaradt régiók, hát.
Szerintem kezdjük azzal, hogy az iskolaőrség intézmények bevezetésével egy szintén egy komoly vereségét ismerte el a kormányzat. Tehát igazából szerintem olyan fura, hogy nagyon ritkán szokta beismerni azt, hogy valami nem sikerült Orbán Viktor, és ezt még a parlamentben is elmondta egy felszólalásra adott válaszában, és ez nem sikerült, és fura, hogy igazából ezt nem tudjuk a helyén kezelni. Tehát amikor ő saját maga mondja, hogy az elmúlt 10 évben nem sikerült se a mély szegénységgel mit kezdeni, se a roma integrációval mit kezdeni, és egyetlen egy lehetőség van az, hogy agressziót kell bevetni az iskolákban, hát ennél egy 10 éve regnáló miniszterelnöktől igazából nem is kéne semmit. Ja, tehát itt már abba is lehetne hajni, kirakni az ellenzéknek, hogy ennyit csináltatok, és tehát ennél nagyobb beismerés sem kell annak, hogy nem sikerült a kormányzásnak, legalábbis ez a része. Tehát az meg szintén óriásiban lenne az ellenzék, és ez tartom még ilyen furcsaságnak, hogy bizonyos ellenzéki megszólalók, meg viszont ebben rögtön belementek abba, hogy nem kell. Mint hogyha egyből ugye mond valamit a kormányzat, akkor azt kell mondani rá, hogy az nem kell. És ez megint pont az, hogy a generálja, vagy a konzerválja majd a problémákat, pont amit ugye akár Bogdán Laci esetében is mondtunk, hogy megint nem fogunk normálisan beszélni erről, és nem tudjuk azt mondani, hogy de, olyan rossz a helyzet, és nem az ott élők, esetben az ott élők hibája miatt, akik ugye beleszülettek, belekényszerültek ebbe a kilátástalanságba, akár ebbe a frusztrációba, de olyan rossz a helyzet Magyarország nagyon sok régiójában, településén, 500 iskolájában, hogy oda iskolaőröket kell betenni azért, hogy megvédjék a tanárokat, és megvédjék a tanulókat is.
A tanulókat is. Csak az orbáni politikának az a nagy varázslata, hogy a saját kudarcaiból is jól tud kijönni. Tehát még politikai most tőkét is tud kovácsolni, pont az ilyen megszólalások miatt. Mert mondhatja azt egy szakszervezeti vezető, vagy akár ellenzéki politikus, hogy ez egy tüneti kezelése a problémának. Ez persze igaz, csak valamikor a tünetet is kezelni kell, tehát hogy az megspórolhatatlan. Ugye emlékszünk, hogy ez a kormány ugye ez egy kicsit ki volt forgatva, de azért az üzenet az mégiscsak ez volt, ez a 2 hét alatt rendet teszünk szöveggel indított. És igen, nem tett rendet Magyarországon 2 hét alatt, bizonyosan vannak olyan mutatók, amikben jobb lett, nem vitatom ezt, de igen, a miniszterelnök folyamatosan beismeri tulajdonképpen a saját kudarcait, csak ezt úgy teszi, hogy ő mindig a jó oldalon, jó oldalra keveredik, ugye.
Hát azért, mert van egy rossz oldal, tehát hogyha meg tudja magát védni, hogyha azt mondja, hogy azt mondják valakik, hogy nem szabad, mert ez itt nem kell, meg azt mondja, hogy akkor ti a rendbontók oldalára álltak, és mi állunk a rend oldalán. Tehát ő akkor tudja magát győztesnek bemutatni, hogyha van vele szemben egy legyőzendő, vagy egy legyőzhető
ellenfél. Igen, csak ő neki kellett volna rendet teremteni ebbe az országba, és nincsen rend. De ugyanez, amikor arról beszél, ugyan sok uniós forrás kap az ország, de ezeknek a nagy részét az multik visszaviszik, hazaviszik. És miért viszik haza? Miért? Milyen törvények vannak Magyarországon? Miért engedi ezt? És ráadásul, akik hazaviszik ezt a profitot, meg a profitot kiviszik, ezek a gyárakat, azt miért kell még plusz magyar adófizetői pénzzel is folyamatosan megtámogatni? Tehát itt egy akkora színjátékot játszik a miniszterelnök, és egyelőre egyébként sikeresen, mert nem nagyon van olyan politikai erő, ami ügyesen ezt le tudná leplezni, meg talán persze tudjuk, hogy a felület is viszonylag kevés, ahol ilyen gondolatokat el lehet mondani, de egyelőre azt látjuk, hogy a saját kudarcaiból is ő tud kijönni jól. Még azt is elmondja egyébként, hangsúlyozom, még büszkén is mondja néha, hogy mi ugye szegény ország vagyunk. Most bocsánatot kérek, tehát egy 10 év kormányzás után, de tovább megyek 30 évvel a rendszerváltás után, nekem már nem mondja senki, hogy ez a kommunista rendszer miatt van. Hát 30 év alatt nézzük meg, hogy egyébként milyen felzárkozási modelleket láttunk, sikeres példákat arra. Nem 30 év, 10-15-20 év alatt, és most hagyjuk a német gazdasági csodát, ennél más ilyen történetek is vannak. Tehát itt a magyar politikai elit, és bizony az elmúlt 30 évben már a legnagyobb szeletet ebbe a felelősség tekintetében a Fidesz hasított ki magának. Ha még mindig szegény ország vagyunk, akkor ez a politikai elit egész egyszerűen Orbán Viktorral az élen alkalmatlan ennek az országnak az irányítására.
Hát én most Zalába és Somogyba mászkáltam egy kicsit.
Mondtam, alkalmatlan, ezt remélem, hogy én
lehetett érteni.
Igen. Teljesen jó. Szóval Zalába és Somogyba mászkáltam egy kicsit az elmúlt időszakban, és nekem ez nem nagyon volt meg ez a régió, sátorói helyiként ugye nem nagyon bókláztunk erre, mert ugyan Trianon az kis országot csinált belőlünk, de ez messze van még így. És hát, drága honfitársaim, olyan települések, hogy fényes nappal nem álltam volna meg szívesen. Olyan no-go zónák vannak, hogy öröm nézni. És elképesztő viszonyokat láttam komolyan. Azt tudtam, hogy Somogyban azért vannak húzós részek, de hogy Zalába is. Szóval, hogy mész ilyen turisztikai izék között, Nagykanizsa, Kaposvárra, Kisbalaton, Háromszögben mászkáltam, és ilyen még az egyik falu az egy ilyen turisztikai központ, a következő faluban meg már nem állnál meg fényes nappal, hogy vegyél egy kólát a nem létező boltba, egyébként mert nincs sok helyen az se. Szóval elképesztő komolyan, hogy milyen viszonyok vannak, és ugye erre mondta a miniszterelnök úr, hogy még nem értünk oda, de nem sokára már a falusi ember is úgy élhet majd azon a színvonalon, mint a nagyváros vagy a budapesti, amitől a budapestek megijedtek, hogy kicsit le lesz húzva akkor itt. Hogy ez is ilyesmi tényleg, amit mondasz, hogy hát basszus, hát 10 év, 2/3, hát nem az lett volna akkor, hogy ezek a no-go zónák nem, hogy ne legyenek, hát egyre több van, ahogy a szegénység és a kilátástalanság
terjed. És az a baj, hogy erről meg azért nem tudnak beszélni normál, tehát hogyha ezt kiraktánk, meg talán ezt putogatnánk, és hát ennek van egy tragédiá is, az a baj, hogy ezekben a no-go zónákban, vagy most kimondtuk így, de tök minden, ezekben a leszakadott térségekben, viszont az érzet még mindig megvan, hogy most még mindig jobb, vagy már jobb, mint mondjuk Gyurcsányék idejében, mert most van munka, el tud menni, nem segélyön, és hogyha jönnek Gyurcsányék, és ezt meg ugye lehet hallani tőlük, akkor Gyurcsány meg el fogja tőlük ezt venni. Tehát az a baj, hogy megvan ennek a tragédiája az, hogy nem tényleg nem lehet azt mondani, és nekik sem lehet azt mondani, hogy rosszabbul élnek, mint 10 évvel ezelőtt, miközben óriási és kilátástalan szegénységben élnek. De továbbra is inkább azt mondanám, hogy valahogy ezt kéne bemutatni, és talán, amit ugye beszéltünk a műsor elején, az, hogy mennyire háborítja föl az embereket, vagy mi háborítja talán fel az embereket, hogyha ezt látják, hogy Magyarországon így élnek embertársaink, hobbitársaink, akár a szomszéd faluba is, tehát mondjuk, hogyha Miskolcról is, vagy bárhonnan, vagy Pécsről kicsit utaznak, és ezt látják, vagy pedig azon gondolkozunk, hogy most a Balaton partján, és arra próbáljunk fókuszálni, hogy ott mik épülnek, nem tudom, hogy melyikkel lehet jobban megmozgatni az embereket.
Szerintem mind a kettő fontos, és az a rossz érzésem van, kapsz egy
köszönöm
ilyet,
szépen.
Hogy pont, hogy azzal nem lehet megmozgatni a magyar társadalmat, hogy a honfitársak hogy élnek. Hát miért nem
Vagy meg lehet, csak gazdagabbak nálunk.
Kicsit nehéz ezt, mostában volt egy-két ilyen vitám. Azt nehéz átadni, amit én magam sem tudok, hiszen nem ilyen környezetben nőttem föl, hogy amikor generációkra visszamenőleg a nulla ponton vagy, és esélyed nincs arra, hogy bármi is legyen, mert mondjuk egy 10 fős családnak vagy a 9. gyermeke, és amiket láttam ott tényleg, hogy az az egyetlen szórakozás, hogy ki vannak rakva ilyen szedett-vedett székek a ház elé, és akkor először csak az öreg ült ott, meg a felesége, amikor ott, tudom én, délután 2-kor arra mentünk, aztán amikor 6-7-kor jöttünk, akkor már ott volt a fél család, és mindenütt kiülnek, és akkor, hogyha elmegy egy autó, akkor volt mit nézni. Tehát, hogyha ebbe belegondolni, hogy ez az élet maga, és akkor tök könnyű azt mondani, hogy hát miért nem tanul meg csak ott kéne az állami segítség például. Szakemberek, meg hálózat, kitalálni ezt az egész rendszert. Semmi az égvilágon nem történt, abszolút semmi nem történt ebben az ügyben. És ugyanakkor meg tök igazad van, az a másik, hogy én is amikor beszélgettem egy csomó cigány emberrel, tényleg azt mondták, hogy hát az van, hogy mi most, ha körömpiszoknyival is, de jobban élünk, mint régen. Hát most akkor miért kéne nekünk azt mondani, hogy ez rossz, miközben ugyancsak épp hogy egy picivel, és akkor nem éhenhalás van, hanem az éhenhalás fölött vagyunk már egy próbátkával, de mégiscsak jobb, mint régen. És tényleg ez van. Akkor miért? És nem tudom azt mondani, hogy nincs igazuk, nem? Hát miért szavazna ő olyan ellen, aki mégiscsak valamelyest jobbá tette az életét? Tehát nagyon bonyi ez az egész.
Hát csak az ő példája mutatja azt, hogy lehetne nagyobbat is álmodni ennél. Igen. És nem lehetetlenség.
Csak sokba kerül a többségi társadalomba, és itt most nem csak a fehérekre, hanem úgy általában a gondolkodásmódra, mert azért a szolidaritás az nem túl erőssége a magyar társadalomnak, és tudom, ilyenkor jön az a példa, hogy bezzeg a izé alatt is vittük a néniknek, bácsiknak, mert a vírus meg összefegy, ilyen tudom, csak ezek ilyen picik, ilyen össztársadalmi szolidaritás kellene, és a hétköznapokban is az nem nagyon erőssége a magyar társadalomnak, mert hogy mintha az lenne a történelmi tanulsága itt mindenkinek, hogy én vagyok, meg a családom, és egyszerűen mindenki próbál a túléréstől, nekünk jó legyen, és ezt nagyon sok helyen visszalátom, a közlekedésbe, a beállsz a boltba, a sorba, nem tudom, ilyen apróságokban is nekem visszatükröződik. Na most aztán
nagyon ellenes lettem, hogy az egy, hogy a családnak
hagyjuk, legyen, aki érti, igen. Az érti úgyis, aki meg nem, úgyis reménytelen ezt elmagyarázni. Szóval, hogy Acira emlékszünk, Tompos Ádám kollega lement, bocsánat, de nekem én vidéki mondhatom nyilván. Tompos Ádám ugye Cserdibe volt, és hát ott beszélgetett. Meg hát minden szokásos jó cikkeink. Na jó, a lényeg az, hogy itt az Új Magyar Hang. Köszönjük, ha megveszik és támogatnak minket, nektek pedig köszönet, hogy eljöttetek
beszélgetni. Köszönöm szépen a meghívást, viszontlátásra.